Meghalt Albert Flórián, a Ferencváros aranylabdás csatára 70 éves volt. 14 halott és 2 súlyos sérült Szegednél, egy román kamion és egy román kisbusz ütközött az autópályán. A magyar ellenes vérengzés áldozataira emlékeztek Újvidéken, emlékükre hamarosan tornyot emelnek. Kárpátaljai fenyő áll karácsonykor a Vatikánban, a 30 méteres fa Tisza Bogdány ajándéka. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Elhunyt Albert Flórián, a nemzet sportolója, az egyetlen aranylabdás magyar labdarúgó. 70 évesen hajnalban érte a halál. A gyászhírt egykori klubja, a Ferencváros közölte.
Félárbócra eresztették a nemzeti lobogót, a szurkolók virágokat és mécseseket helyeztek el a Ferencváros stadionjánál. Ott, ahol Albert Flórián az egész életét töltötte. Fiatalon, mindössze 17 évesen mutatkozott be a Fradiban. Háromszoros magyar gólkirály volt, 1966-ban és 67-ben az év labdarúgójának választották. Ezzel a találattal lőtte be magát a világsztárok közé. Az NSK ellen úgy rúgott gólt, hogy előtte 5 védőt cselezett ki. 1959 és 1974 között 351 bajnoki mérkőzésen 256 gólt szerzett. 31-szer volt eredményes a válogatottban. Az 1962-es chilei és a 66-os angliai világbajnokságon is szerepelt, kétszer a világválogatottba is meghívták. Puskás Ferenc azt mondta róla, hogy akár az aranycsapatba is befért volna. Szeptemberben a születésnapján a Híradónak is nyilatkozott, így vallott pályafutásáról.
Nem akarok választani gól és gól között, győzelem és győzelem között. Számomra minden olyan mérkőzés emlékezetes marad, amit megnyertünk.
Ő volt az egyetlen magyar futballista, aki megkapta az aranylabdát 1967-ben. A France Football szerint a magyar támadó technikailag és taktikailag felülmúlhatatlan egyéniség volt. Dunai Antal évekig játszott együtt a magyar válogatottban Albert Flóriánnal, a császárral, mert mindenki így hívta.
Ez a név nagyon ráillett, mert volt egy olyan tartás, egy olyan egyénisége a pályán és a pályán kívül is, hogy tényleg ő a magyar labdára császára volt.
A nagy ellenfél Mészöly Kálmán a könnyeivel küszködött a halálhír hallatán.
Közelmúltban volt ő 70, én 70, együtt ünnepeltük az enyémet, az övét, és hiába volt a legnagyobb ellenfelem, és nagyon kemény meccseket játszottunk. A legnagyobb barát volt, a legnagyobb egyéniség.
Albert Flórián a nemzet sportolója 70 évet élt. Temetéséről később intézkednek.
A Ferencváros Albert Flóriánról elnevezett stadionjánál több százan emlékeztek napközben a futball legendára. A helyszínen van tudósítónk Vobecki Zoltán. Szervusz Zoli, mi történt a stadionnál és tart-e még a megemlékezés?
Köszöntöm a kedves nézőket, tart még a megemlékezés itt az Üllői úton, ahol eddig ugye mindig zajos és hangos volt minden, most pedig a néma csend az úr. A megemlékezést egyébként a Ferencváros első számú csapata kezdte itt az Üllői úti stadionnál. Déteri Lajos és a csapat néma főhajtással és gyertyagyújtással emlékezett. A kora délutáni órákban az elnökség ülést tartott, és az elnökségi ülés után közösen emlékeztek Albert Flóriánra, majd megjelent itt a helyszínen Springer Miklós, és itt volt Szőke István is, aki a legendás Albert Flórián csapattársa volt nagyon sokáig. A fiatalabb generációt Lipcsei Péter, Dragoner Attila és Keller József képviselte, ők is megrendülten álltak itt az emlékhelynél. Most ugye 6 óra van, nagyon sokan vannak itt a helyszínen, és információink szerint hamarosan érkezik a Ferencváros női kézilabda és a férfi vízilabda csapata is. Ők is emlékezni jönnek.
Zoltán, köszönjük. 14-en meghaltak, 2 életveszélyesen megsérültek, amikor éjszaka frontálisan összeütközött egy román kamion és egy kis busz az M43-as autópályán. Az áldozatok között 3 kisgyerek is van. A kis busz 15 utasából csak egy férfi élte túl az ütközés, de állapota életveszélyes. A kamionsofőr csonttöréssel megúszta a balesetet. Őt a rendőrség őrizetbe vette, mert azt feltételezik, hogy elaludt a volán mögött.
Daruval emelték ki a kisbuszt az árokból a baleset után éjszaka. A felismerhetetlenségig összeroncsolódott a piros kisbusz. Spanyolországból tartott Romániába az M43-ason. A teherautó Aradról Budapest felé haladt az M43-as autópályán. Egy enyhe balkanyar után szakított át a szalagkorlátot. Az oldalára borult és frontálisan ütközött egy kisbusszal, amely szabályosan ment a román határ felé. Az ütközés erejétől a kamion is, és a kisbusz is az árokba borult. Az áldozatok egy Bukarest melletti faluból származnak, oda tartott a kisbusz. Csak egy utas, egy férfi élte túl a balesetet, őt még éjszaka bevitték a szegedi klinikára. Délelőtt az áldozatok csomagjait szedték össze az autópályán, és visszaszerelték az átszakított korlátot. Temes megyei rendőrök is jártak a helyszínen reggel, és azonosították az áldozatokat. Négy embernek egyelőre nem találták meg az iratait, de az ő azonosításuk is folyamatban van, mondta a Temes megyei rendőrfőfelügyelőség egyik vezetője. A kamionsofőr Aradról Németországba tartott, egy órája lehetett úton, amikor valószínűleg elaludt a volán mögött.
Rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyomoz jelen pillanatban.
Ezzel a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható a román kamionsofőrje, ezért a rendőrség őt őrizetbe veszi. Azt, hogy mi okozta a balesetet, még vizsgálják a szakértők. A rendőrök azt feltételezik, hogy elaludt a volán mögött.
A kamionsofőr, aki a 14 halálos áldozattal járó balesetet okozta, gyakorlatilag megúszta a szerencsétlenséget, csonttörést szenvedett. Bármikor kiengedhetnék a kórházból, a rendőrség este közölte vele, hogy őrizetbe veszi. Legkevesebb 2, de akár 8 év börtönre is ítélhetik. A Híradót Hevér Lóránt tudósította.
Romániát megdöbbentette a tragikus baleset. A bukaresti lapok internetes oldalai percről percre számoltak be a történtekről. Mindenki a tanúságot akarja levonni. Többen a fuvarozó cégek felelősségét is felvetik.
A román állami televízió megtalálta a mikrobusz sofőrjének szomszédait. Ők azt mondták, a férfi állandóan úton volt, Spanyolországba vagy éppen hazafelé. Itt állt a két mikrobusz a tömbház előtt. Kedves fiú volt. Kár a két kislányért, akiket itt hagyott, mondja a szomszéd a felvételen. A szállításügyi hatóságoknál a kamion engedélyezéséről kérdezősködtünk. Ott úgy tudják, rendben volt műszakia. Az érintett fűvarózó cégnél a baleset hatására teljes átvilágítást rendeltek el. A pihenőidő betartását rögzítő tachográfokat is kiemelten ellenőrzik. A fuvarozó cégek sofőrjei feszültek, gyakran siettetik őket, vagy egyszerűen csak mi hamarabb haza akarnak érni. Mindez növeli az olyan balesetek kockázatát, mint a mostani, mondja az igazgató. Nem csak Romániában, Európa útjain is közveszélyesek a hivatásos román sofőrök. Ezt állítja a román fuvarozók egyik érdekképviselője. Szerinte a sofőröket nem csak túlhajszolják, gyakran törvénytelenségekre is kényszerítik munkáltatóik.
Románia szerte is elég sok az olyan személyszállító fuvaros, mondjuk úgy cég, aki ezt nem hivatalos módon folytatja ezt a tevékenységet. És hát ugyebár egy ilyen sajnálatos eseménykor derül ki az, hogy az ilyen cégek nem tudják biztosítani a kellő segítséget a hozzátartozókhoz, ugyebár nincs semmiféle biztosításuk ez ügyben.
Arad megyében szinte naponta rajtaütésszerűen is ellenőrzik a fuvarozókat, mondja a román közúti hatóság aradi irodavezetője. Főként a menetidő betartását, a kocsi műszaki állapotát és a szállítóleveleket vizsgálják. Hiába a magas, 10 000 euróig terjedő büntetés, mindig találnak szabálytalanságot. Mi mindig szigorúak vagyunk, de bármikor bekövetkezhet ehhez hasonló tragédia, mondja az irodavezető. A sofőrök is gyakran túlvállalják magukat, mondják el a kamionosok, a Híradónak név nélkül, hiszen senki sem kockáztatná az állását. A romániai kamionosok egyébként figyelmeztetik egymást, ha felbukkannak a közúti ellenőrök, és egyszerűen leállnak az út mellé és megvárják, míg vége a razziának.
Magyar autópályán még nem volt ennyi halálos áldozattal járó baleset, mondta el Híradónak egy közlekedésbiztonsági szakember. Azt egyébként, hogy mennyit vezethet egy kamion vagy buszsofőr, szigorú szabályok rögzítik Európában. Naponta maximum 9 órát ülhetnek a volán mögött, utána 11 órát pihenniük kell. Ha valaki ezt nem tartja be, vagy manipulálja a vezetési időt mérő tachográfot, pénzbírságra számíthat. Ez néhány 10 000 forinttól akár 300 000 forintig is terjedhet, de ha valaki manipulálja a tachográfot, akkor a bírság 800 000 forint is lehet. Több 100 000 kérdőív nem érkezett még vissza, pedig ma lejár a magyarországi népszámlálás határideje. Eddig a háztartások 94%-ában töltötték ki a lapokat. Aki ezt még nem tette meg, éjfélig juttathatja el adatlapjait a számlálóbiztoshoz. A népszámlálásban való részvétel kötelező, aki megtagadja, 50 000 forintos büntetést is kaphat. November 8-áig pótösszeírást tartanak. Akik nem töltötték ki az adatlapokat, azoknak az önkormányzatoknál kell jelentkezniük. Miskolcon és Debrecenben is elrendelték a smogriadó tájékoztatási fokozatát, tegnap Nyíregyházán kellett ugyanezt tenni. Ezekben a városokban határérték feletti a levegőben szálló por mennyisége. Az embereket arra kérik, hogy ha lehet, autó helyett használják a tömegközlekedést, illetve ha tehetik, ne fűtsenek fával és szénnel. Tilos az avar és kerti hulladék égetésé is. A meteorológia előrejelzése szerint a szélcsend és a ködös idő miatt tovább romolhat a levegő minősége Miskolcon és Debrecenben. Ma van a reformáció emléknapja. Csaknem fél évezrede ezen a napon függesztette ki 95 tételét Luther Márton a wittenbergi templom kapujára. Országszerte és a határon túl is istentiszteletekkel ünnepeltek. Adásunkkal egy időben a magyarországi erdélyi gyülekezet is református istentiszteletet tart.
A hívek a reggeli istentiszteletre mennek a drezdai Frauenkirchébe. Csaknem fél évezrede innen Németországból indult el a reformáció. Luther Márton ágostonrendi szerzetes ezen a napon függesztette ki a wittenbergi templom kapujára 95 tételét. Azért pont ezen a napon, mert minden szentekkor az átlagosnál többen mennek templomba, és így a tanai is gyorsabban terjedhettek. Fő célja a bűnbocsátó cédulák betiltása, a Biblia anyanyelvre fordítása és a katolikus egyház megújítása volt.
Beindult a hitnek egy ilyen racionalizációs vagy intellektualizációs folyamata, hogy az emberek már nem passzívan elfogadták, amit mondtak neki, hanem elkezdtek gondolkozni rajta, és ezáltal végül is az embereknek a gondolkozását is alapvetően átalakította.
A debreceni nagy templomban ünnepi istentisztelettel emlékeztek meg a reformációról.
A reformáció nem más, mint az, hogy keressük, hogy vajon megvan-e a Krisztus faktor az egyházban és a kereszténységünkben. Azaz megvan-e az az igény, hogy Krisztus határozza meg az életünk.
Tőkés László szerint nem csak a protestánsoknak, hanem a katolikusoknak is üzen a reformáció, ugyanis a reformáció egész Európát megújította.
Európa keresztény gyökereit keresem én is, és egyik legfőbb hivatásomnak tartom az Európai Parlamentben a keresztény szellemiség, a keresztény értékrend helyreállítását.
Európában először egyébként Erdélyben kiáltották ki a vallásszabadságot, és itt működik máig a legtöbb protestáns felekezet. Az unitárius vallásnak is Erdélyben van a legtöbb híve Európában.
Beregszászon felavatták a Kálvin János református szakkollégiumot. Az intézményben elsőként 38, főként hátrányos helyzetű vagy csonka magyar családból származó diák kapott helyet. Többségük a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskolán tanul. A szakkollégium épületének felújítását a Kárpátaljai Református Egyház és a beregszászi gyülekezet mellett a magyar kormány is támogatta. Újvidéken a katonai temetőben emlékeztek meg az 1944-45-ben elkövetett magyar ellenes vérengzések áldozataira. Az emlékezők azt mondták, ezek az emberek azért haltak mártírhalált, mert a magyar nemzethez tartoztak.
Az újvidéki megemlékezés egyben újabb tiltakozás volt a közelmúltban elfogadott szerb kárpótlási törvény ellen, amely a kollektív bűnösség elve alapján zárná ki a vagyoni kárpótlásból a Magyarországhoz egykor visszacsatolt területeken a magyar honvédség tagjait, pedig sokszor kényszerrel sorozták be őket. A jogszabály családjaikra, leszármazottjaikra is érvényes. A belgrádi kormány a napokban elfogadta a szerbiai rehabilitációs törvény módosítását, hogy azzal orvosolja a vagyon visszaszármaztatási törvény igazságtalanságait. Pásztor István, a VMS elnöke Újvidéken azt ígérte, a magyar párt 4 képviselője kizárólag olyan jogszabályra szavaz majd a belgrádi parlamentben, amely végérvényesen megszünteti a kollektív bűnösség elvét.
Ha a törvény nem olyan lesz, akkor ígérem magunknak, hogy erre nem fogunk rászavazni, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy bármikor is, de ez a mulasztás, ez a hiba kiküszöbölődjön.
Az újvidéki katolikus temetőben már 22. éve emlékeznek a magyar ellenes vérengzés áldozataira. Hamarosan egy tornyot emelnek emlékükre, amelyet a nemrég elhunyt Makovec Imre tervezett.
Ha itt ezen a helyen fölépül egy méltó emlékmű, ezt én úgy képzelem el, hogy az avatásán kezet fog fogni a szerb és a magyar állam elnöke, jelképezve azt, hogy elérkeztünk a megbékéléshez.
Csak óvatos becslések vannak arról, hogy Újvidéken hány magyar esett áldozatul 1944-45-ben a szerb partizánok bosszú hadjáratának. A kutatók szerint több száz, de akár több ezer áldozat is lehetett. Az emlékezők minden évben 100 keresztet állítanak a temetőben, amit a hatóságok az elmúlt 20 évben mindig eltávolítottak.
Újraolvatták a parlamentben Tisza István volt miniszterelnök és Návai Lajos egykori házelnök emléktábláját. Az egykori miniszterelnököt 93 évvel ezelőtt ezen a napon gyilkolták meg. Az első világháború kitöréséért őt tették felelőssé, pedig kormányfőként az utolsó pillanatokig küzdött az ország hadba lépése ellen. Kövér László házelnök szerint Tisza Istvánt nem pusztán mártíromsága tette halhatatlanná, hanem tettei és elvei, melyeket sosem adott fel.
Tisza István és Návai Lajos élete azt bizonyítja, hogy nem nélkülözhetjük azokat, akik tudják, közéleti cselekvéseiknek, politikusi küzdelmeiknek akkor van igazán értelme, ha annak mozgatórugói mélyebben vannak, mint saját személyes ambícióik.
2003-ban kezdődött és most zárult a jubileumi Rákóczi évek 8 esztendőn át tartó programsorozata Nagyváradon. Az emlékéveket a Királyhágó melléki református egyházkerület akkori püspökeként Tőkés László kezdeményezte. A magyar történelem első nemzeti szabadságharcának 300. évfordulójára az évek során számos konferenciával és a korszakot feldolgozó kiadvánnyal emlékeztek, de a Rákóczi emlékhelyekre több kirándulást is szerveztek. Akár 1 millió látogatója is lehet a fővárosi temetőknek a hosszú hétvége alatt, hiszen csak a budapesti sírkerteket óránként 5000-en látogatják. A kegyeleti helyek környékén több a rendőr, akik nem csak a forgalmat irányítják, de rajta kaptak már világtolvajt is.
Budapest temetőibe óránként csaknem 5000 látogató érkezik. Ez jóval nagyobb szám, mint amit tavaly mértek. A Mindenszentek és a Halottak napja miatt a nyitvatartást este 8-ra változtatták. A temetők biztonságát rendőrök felügyelik.
A temetői forgalomnak a zökkenőmentes lebonyolítása érdekében van szükség arra, hogy a rendőrök segítsenek.
Több mint 1100 rendőr van szolgálatban Budapesten. Nem csak a temetők, hanem a pályaudvarok, nagyobb tömegközlekedési csomópontok területén is. Az elmúlt 3 napban csaknem 25 embert állítottak elő. Volt köztük, akit nagyobb értékű koszorúk, csokrok eltulajdonítása miatt.
A Halottak napja, ez egy nagyon fontos dolog, egy esemény, és ilyenkor bármilyen kis probléma van, megpróbálják megcsináltatni a síremléket.
A felújításokat sokan erre az időszakra tervezték. A szakemberek szerint a fagyos idő előtt érdemes a sírok körül elintézni még néhány dolgot.
A vázákat, azokat fontos lekötni télen, mert ugye belemegy a hó, a jég, és azt szét fogja repeszteni, tavaszra szétnyomja.
Ezt azonban csak az ünnepek után lehet elkezdeni. Most tilos felújításokat végezni.
Töklámpás készítéssel és szellemvadászattal összekötött Halloween-t tartottak marosvásárhelyi kisiskolásoknak. Az állatkert játékos vetélkedőjén a Mindenszenteket övező népi hiedelmekkel is megismerkedhettek a gyerekek.
A töklámpás készítés nem csak a szobrázkodási készségek fejlesztésére volt jó alkalom, a gyerekek közben megtudták, hányféle babona társul a különböző állatokhoz. A lámpásokba azért nem került gyertya, mert meg akarják etetni az állatokkal.
Nagymamáink is mindig készítettek, ha a kukoricaföldön találtak egy tököt, megmutatták, hogy azból hogy lehet madárijesztőt készíteni.
A gyerekek közül többen már túl voltak az idei Halloween partin, de azért az állatkerti programot sem akarták kihagyni.
Beütöztünk szellemnek lepetőből. Aztán, amikor jöttek a felnőttek, megijesztettük őket.
Nekünk már csak 3 kell, melyik ez?
A gyerekeknek az állatkertben elrejtett szellemeket is le kellett vadászniuk, vagyis felelniük kellett a rájuk felaggatott kérdésekre, amelyek az állatokkal kapcsolatos ismereteiket firtatták. Ha nem is sikerült túl félelmetesre az állatkerti Halloween nap, az biztos, hogy megmozgatta a résztvevőket.
Elárverezik Dracula köpenyét, azt, amelyiket Lugosi Béla viselt az 1931-ben készült filmben. A 80 évvel ezelőtti alkotás volt az egyik első hollywoodi horrorfilm. Lugosi Dracula köpenyét az aukciós ház szakértői szerint 1,5–2 millió dollárért üthetik le. Lugosi Béla annak idején az egyik legfoglalkoztatottabb hollywoodi horrorfilm színész volt. 1956-os halálakor Dracula jelmezében temették el, de a köpenyt fia megőrizte. Az árverés decemberben lesz. Kárpátaljai fenyő díszíti karácsonykor Vatikán főterét. A 30 méteres fát Tiszabogdányból szállítják az ünnepekre. A pápai lakosztály és az apostoli paloták termeit pedig 43 Lemberg megyei fenyővel díszítik majd. A Szent Péter téren 1982-ben állítottak először karácsonyfát, azóta minden évben más-más európai ország adományoz fenyőt a Vatikánnak. Ukrajna idén első ízben küld ilyen ajándékot.
A Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye ajánlotta fel a Vatikánnak a Szent Péter teret díszítő karácsonyfát az idén.
Van itt elég a Kárpátokban.
Az egyházi kezdeményezés annyira titkos, hogy a helybéliek nem is tudnak róla. Nem hallottam róla, nálunk sehol nem jelent meg, és még a televízió sem számolt be róla, mondja ez a férfi. A hatalmas fenyő egy nehezen megközelíthető hegytetőn áll. November 24-én vágják ki, és helikopterrel szállítják majd Rahóra, ahol ünnepélyes keretek között indítják útnak Rómába. A kiválasztott fa olyan magasan van a hegyek között, hogy oda csak hegymászókkal lehet felmenni. 40 fenyőt Lemberg megyéből repülővel szállítunk. Ezt az egyet pedig speciális vonattal vagy teherautóval visszük a Vatikánba, mondta el a püspök. Hogy pontosan hol áll az óriás fenyő, azt egyelőre nem árulják el, csak egy szűk egyházi tanács tud róla.
Úgy érezhetjük ezáltal, hogy a világegyháznak mi is részei vagyunk, számolnak velünk, nyilván tartanak bennünket, és idén az a szép fenyőfa nem csak a saját szépségét fogja hordozni önmagában, hanem egy kicsit bennünket is fog képviselni.
A fenyők december elején érkeznek majd a Vatikánba, ahol advent idején teljes pompában jelzik majd az ünnep közelettét.
Ez volt a híradó, hamarosan kezdődik a közbeszéd. A Tisza István emlékév zárónapján az egykori miniszterelnökről Tőkécki László történésszel beszélget Apáti Tóth Kata. Utána a Dunán Kevin Costner egyik legjobb filmét, a Farkasokkal táncolót láthatják majd 9:30-tól. Maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Fájdalom. A glukozamin farmanort enyhíti az enyhe és mérsékelt fokú térdízületi artrózis tüneteit és meggátolhatja az ízületi borzkopását. Vény nélkül kapható gyógyszer a Vatikákban. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
A Pingvin Patikák 31 gyógyszertárban várják Önöket. Beváruházunkból is több ezer termék közül rendelhetnek. Keresse fel a pingvinpatika.hu honlapot, és vásároljon jelentős kedvezményekkel. Pingvin Patikák, a kicsit más gyógyszertárok.
Egy vállalkozásban sokféle havi kiadás jelentkezik. Ideje körbenézni, hol lehet jövőre még többet megtakarítani. Az Elműjé Mász Mász csoport 2012-re 15%-os Office Depot kedvezménnyel és garantáltan kedvező villamos energia árakkal várja vállalkozását. Kérje ajánlatunkat a www.áramszolgáltató.hu-n.
Változtassa meg szokásait, használjon Audi Sprayt. Csak egy fújás, és a fülzsír feloldódik. Audi Spray a modern kor fültisztítója.
Gyerekeknek már junior változatban is!